Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az üzemanyag forgalmazói szövetségek jogszabálymódosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenni, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyag árakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás, jelentette be Facebook oldalán Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. A minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket, fogalmazott az államtitkár. Csütörtöktől megszűnik a korábban elrendelt kötelező maszkviselés, a látogatási tilalom és a látogatási korlátozás is a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézményeiben, közölte honlapján az intézet. Mint írták, az évtizedik hetében a vármegyében visszaesést mutattak az influenza-szerű megbetegedések, és a szennyvízelemzésből kinyert adatok alapján további csökkenés várható. A tavaly december 31-én elrendelt általános maszkviselési kötelezettség mellett a tavaly október 31-től elrendelt általános látogatási korlátozást is feloldják, és a vármegyei kormányhivatal által január 21-én elrendelt látogatási tilalom is megszűnik. A most feloldott tilalom a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységét, az újszülött intenzív osztály részlegeit, a szülészeti és nőgyógyászati centrumot és a szülészeti osztály első, második és harmadik gyermekágyas részlegeit is érintette, közölte a kórház. A magyarországi cégek 82%-a stabil vagy növekvő létszámmal számol idén, a munkáltatók 40%-a nagyjából változatlan állománnyal, a cégek 42%-a pedig növekedéssel kalkulál, miközben a gazdasági kilátások megítélésében egyre nagyobb a bizonytalanság, közölte friss felmérése alapján a profession.hu. Mint írják, a cégek inkább kiváró stratégiát követnek, stabil működés mellett a gazdasági környezet alakulására reagálnak. Az állásportál vizsgálata szerint a magyarországi munkáltatók kisebb arányban látják negatívan az év következő részét gazdasági helyzetük szempontjából, mint fél éve. A tavaly szeptemberi 12% után idén 7%-uk számol azzal, hogy negatívan fog teljesíteni. Ezzel párhuzamosan a korábbi 8%-ról mostanra 18%-ra nőtt azok aránya, akik nem tudták megítélni a gazdasági helyzetük alakulását. Javulásban a vállalatok 39%-a bízik, ami 5% pontos csökkenés a korábbi adatokhoz képest, 36%-uk pedig nem vár változás gazdasági helyzetében, írja a profession.hu. Adathalász SMS-ekben próbálnak adatokat kicsalni ismeretlenek, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre hivatkozva hívta fel a figyelmet a szervezet közleményében. A közlés szerint az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett arról, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében többennek tajkártya megerősítése tárgyú SMS-eket kaptak. Az üzenetben a tajkártyáról és megújításáról értesítik a fogadó felet, és egy vélhetően adathalász webhely felkeresését kérik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felhívja a figyelmet, hogy az üzenet nem a szervezettől származik, az senki ne nyissa meg. Mint írják, szervezetük semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt tajkártyáról, tekintve, hogy a TB azonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le. Emellett, ahogy más hivatalos szerv, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő sem kér SMS-ben bankkártya adatot vagy vertifikációs díjat. A szervezet az ügyben megtette a szükséges intézkedéseket, írja a közlemény.
az időjárásról.
Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés valószínű, de helyenként záporzivatar is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 15-19 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Jó napot, kellemes rádiózást köszöntöm, szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztőműsorvezető vagyok. Folytatjuk a csütörtöki Svédasztal című programot. Már az ünnepre készülődünk, hiszen március 15-ét, a forradalmi szabadságharc 178. évfordulóját vasárnap ünnepeljük. Ünnepi megemlékezést tartanak a görömbölyi római katolikus templomban ez alkalommal. Az ökumenikus istentisztelet a történelmi egyházak görömbölyi képviselőivel zajlik majd Tóth István katolikus plébános, Polgári Bence görög katolikus parókus, Keresztúri Csaba református lelkipásztor hirdet igét, majd 17 órától koszorúzás lesz a görömbölyi kopjafánál. Miskolcon péntektől koszorúzzák az emlékhelyeket, vasárnap a Szent István téren 10-től 16 óráig várják ünnepi programokkal az érdeklődőket. Lesz huszártábor, virgonckodó népi és 1848-as játék, park, Kalamajka bábszínház, valamint zenei programok, többek mellett a forradalom megzenésített versei a Szent István térre várják tehát az érdeklődőket. Kedves hallgatók! Itt az Európa Rádióban rövidesen a kalendáriummal jövünk, majd az útravalóban hitéleti gondolatokkal várjuk Önöket. 16 óra 30 perckor a Régió Krónika szól. Az óra második felében Parnói Molnár István zempléni főispán élettörténetéről szólunk, aki 48-as honvédként szolgálta a hazát, majd rövid kitérő után folytatta a forradalom előtt megkezdett politikai pályafutását. Gudzsák Attila történésszel beszélgetünk majd. Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem. A békém én már megkötöttem. Régóta hordom magammal a csöndet. Nem tudom, voltam-e távolabb tőled. Elcserélt szívem, egyetlen házam, messzebbre hagytam, mint amit vártam, de sose nyugodjak, míg haza nem érek. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd, ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, nem marad csillag fölöttem, a békém én már megkötöttem. Minden hibámnak meg volt az ára, de koszorú nem jár, nincs benne hála. Mencsvárom nem volt, a kezedbe adtam, benned én otthonra leltem a bajban, s maradok végleg a szívedbe zárva. Tudom, hogy az én hibám, ha elcsal a szél irány, de nem csak az én hibám, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd. Majd fölém borulnak az őrségi lombok, a hegyháti dombok, de néhány út még hátra van. És talán majd egyszer én utolérlek, a Rába vizében meglátom önmagam, hogy sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, majd ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, nem marad csillag fölöttem, a békém én már megkötöttem. Sorstalan az út, amin járok, hontalan az ég, amit látok, úgy megyek majd ahogy jöttem, a békém én már megkötöttem.
Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Március 12-e van, Isten éltesse Gergely és Miksa nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Gergely a görög eredetű Gregorius név, latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Jelentése éberen őrködő.
A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is, később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak március 12-éhez. 1881-ben Franciaország elfoglalja Tunéziát, tovább növelve gyarmatbirodalmát. 1917-ben Oroszországban győz a polgári forradalom. 1938-ban a német csapatok bevonulnak Ausztriába, megtörténik az Anschluss. 1940-ben békekötéssel ér véget a finn-orosz háború. 1946-ban ezen a napon kivégzik Szálasi Ferencet. 1947-ben a Truman doktrína elkötelezi az Egyesült Államokat, amellett, hogy Európában vagy másutt beavatkozzék a kommunista vagy kommunista támogatású mozgalmakkal szemben. 1990-ben a Veszprém megyei Hajmáskéren állomásozó harckocsizó alakulat elindításával megkezdődik a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. 1999-ben, március 12-én Magyarország csatlakozik a NATO-hoz. Ezen a napon született 1703-ban Amadé László magyar költő, 1783-ban Kőszegi Mártoni Károly magyar építőmérnök, hadmérnök, a sűrített levegős légzőkészülék és a gulyás ágyú feltalálója. 1836-ban Paulai Ede magyar színész, rendező, műfordító. 1881-ben Mustafa Kemal Atatürk, török katonatiszt, politikus államférfi, a modern Törökország megalapítója. 1883-ban Jávorka Sándor, Kossuth Díjas botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1911-ben Kismanyi Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színésznő. 1928-ban Edward Elby, magyar drámaíró, a Nem félünk a farkastól alkotója. 1946-ban Liza Minnelli, Oscar és Golden Globe díjas amerikai színésznő. 1947-ben Fenyő Miklós, magyar rock'n'roll énekes, zenekarvezető, gitáros, a Hungária együttes alapítója. 1948-ban Dienes Gábor, magyar festőművész. Ezen a napon hunyt el 604-ben első Gergely pápa, a 64. római pápa. 1858-ban Söf Mérei Ágost, magyar orvos, gyermekgyógyász. 1869-ben Ambrózi Mátyás, magyar evangélikus lelkész. 1894-ben Paulai Ede magyar színész, rendező, műfordító. 1937-ben Hubay Jenő magyar hegedűművész, zeneszerző. 1979-ben Vaszi Viktor magyar zeneszerző, karmester. 1983-ban Rádai Imre magyar színész, rendező, érdemes és kiváló művész. 1996-ban Kállai Gyula magyar kommunista politikus, aki 1965 és 1967 között miniszterelnök volt. 1999-ben Yehudi Menuhin hegedűművész, 2001-ben Fasang Árpád magyar karnagy. Kedves hallgatóink, Önök a március 12-i kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Való. Egy társul szegődő gondolat.
Példaképeink. Az ember életének van egy korszaka, amikor szeretne hasonlítani másokra. Ezért képes úgy öltözni, nyiratkozni, beszélni, viselkedni, mint mások. Még a többiek rajongásában is osztozik, tetkót csináltat, és testékszerekkel pakolja tele magát, hogy ne üssön el a fő sodortól. Aztán okoskodva keres és talál magának egy-egy híres embert, akire felnéz, akiről mindent tudni szeretne, akit követ és istenít. A gyermekes rajongás kora után is maradnak példaképek, akik mintát adnak. Így volt ez régen, de hogy ma hogyan van, nem tudom. Nekünk még iskolai dolgozatot is kellett írni a kiválasztott személyről, kellően megindokolni a választást. Volt, aki híres színészt, sportolót, tudóst, művészt, űrhajóst választott, de akadt olyan megáltalkodott, aki egy tanárát vagy éppen a szüleit tartotta követésre méltónak, hozzájuk szeretett volna hasonlítani. Az indoklásban mindig közös volt, hogy azért, mert azt, amit csinálnak, becsülettel, teljes erővel és elszántsággal legfelső fokon művelik. Hogy ma keresnek és találnak-e a fiatal generációk tagjai ilyen ikonokat maguknak, azt nem tudom. De azt igen, hogy azok, akiket ma a legtöbbet emlegetnek, írnak róluk és piedesztálra emelnek, azok nagy általánosságban nem a kiválóságukról, hanem más egyébről híresek. Nagyon gazdagok, hírből sem ismerik a 10 parancsolatot, vagy ha igen, úgy érzik, rájuk nem vonatkozik. Saját törvényeik szerint élnek, és a saját hasznukra. Úgy tűnik, egyre kevesebb a példaképnek való személyiség a világban. És ha az István a király rockopera kérdését kapnánk, mondd, te kit választanál? Egyre többen tárnák szét tanácstalanul a kezüket. Azt hiszem, hogy ha nagyon akarjuk, akkor igenis találunk még, találhatunk olyan személyiségeket, akikre fel lehet nézni, akiktől lehet tanulni, kiket lehet követni. Vannak még, bár egyre kevesebben, akik önzetlenül cselekszik a jót, becsületesen, mindenféle hátsó szándék és hamisság nélkül. Apák és anyák, tanítók és orvosok, kutatók és művészek, sportolók, akiknek nem a pénz számít, egyházi emberek és felfedezők, fizikai munkások és akadémikusok egyformán. Mitől nagyok az igazi példaképnek való, követésre méltó férfiak és nők? Attól, hogy ők maguk is követnek, követtek egy olyan valakit, aki maga az abszolút jó, s aki utat ad, igazságra tanít, és életre vezeti minden követőjét.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
Csak ami tényleg kellett nekem ez az álom, ahogy én látom a hegy lábától, vezet egy ösvény,
hozzád indulok. Várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon.
Arcom a napban, a hegy tetejéről lenézek a szívem, dobban, amerre járok. Csak színeket látok a hóban, a fagyban. Menetelek mégsem, fázok, mert
várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon.
Az interneten is. europaradio.hu.
Elakad a szó, megakad a kép. Elakad, ha téged látlak. Kit akarok én, kit akarok én. Jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Bármi, rád szakadok, de nem futok utánad. A fekete lyukkal nézd üres az ágyad. Elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat. Elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarnék? Jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? De nem futod utánad a fekete lyukban. Nézd üres az ágyat, elveszthetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Várj,
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. március 12-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Csütörtöktől megszűnik a korábban elrendelt kötelező maszkviselés, a látogatási tilalom és a látogatási korlátozás is a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház intézményeiben, közölte honlapján az intézet. Mint írták, az évtizedik hetében a vármegyében visszaesést mutattak az influenza-szerű megbetegedések, és a szennyvízelemzésből kinyert adatok alapján további csökkenés várható. A tavaly december 31-én elrendelt általános maszkviselési kötelezettség mellett a tavaly október 31-től elrendelt általános látogatási korlátozást is feloldják, és a Vármegyei Kormányhivatal által január 21-én elrendelt látogatási tilalom is megszűnik. A most feloldott tilalom a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ valamennyi fekvőbeteg szakellátást végző szervezeti egységét, az újszülött intenzív osztály részlegeit, a szülészeti és nőgyógyászati centrumot és a szülészeti osztály első, második és harmadik gyermekágyas részlegeit is érintette, közölte a kórház. Észak-Kelet-Magyarország 6 vármegyéjében 93 útszakaszon kezdődnek felújítási munkák márciusban és áprilisban a Magyar Közút Nonprofit ZRT megbízásából, ezt jelentette be az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a Hajdúsámsont és Hajdúhatházat összekötő úton elkezdett felújítás munka területén. Tasó László azt mondta, Borsodabaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyékben több mint 306 kilométeren újulnak meg a közutak, csak nem 54 milliárd forintból. A legkisebb projekt a Pásztó-Gajatető-Mátraháza összekötő út 109 méteres szakasza, amely mintegy 76 millió forintba kerül. A legnagyobb a Miskolc-Sátoralja-Újhely másodrendű főút 11 kilométeres szakaszának felújítása, csak nem 2 milliárd forintos költséggel, tette hozzá a miniszteri biztos. Tasó László kitért arra is, hogy folyamatosan fejlesztik a gyorsforgalmi úthálózatot, aminek eredményeként 22 megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úton, utóbbiak közül 10 éri el az országhatárt. Hosszú távra biztosította a Tanítsunk Magyarországért program finanszírozása, egy 25 éves keretmegállapodás és egy 6 évente megújított szerződés garantálja, hogy évente 2 milliárd forintos támogatáshoz jusson, ezt jelentette be a program irányításáért is felelős kormánybiztos a Miskolci Egyetemen a programműhely konferenciáján. György László hozzátette, a Tanítsunk Magyarországért program stabil finanszírozása lehetővé teszi, hogy a program a jövőben tovább bővüljön, és egyre több mentor segítse a diákokat, valamint bíznak abban is, hogy a kezdeményezés mellé magánforrásokat is be tudnak vonni. György László elmondta, a programban a mentorálásra felkészítő egyetemi kurzust az idei tanév tavaszi félévében 34%-kal több hallgató vette fel, mint ősszel, a résztvevők száma 825-ről 1108-ra emelkedett. A ténylegesen mentoráló hallgatók száma 783-ról 894-re nőtt, ami 14%-os bővülést jelent. A műhely konferencia megnyitóján Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, az intézmény az elsők között csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz. Úgy fogalmazott, az egyetem számára különösen fontos a kezdeményezés, hiszen az ország egyik legnehezebb helyzetű térségében működik, ahol sok fiatal olyan családi és társadalmi környezetből érkezik, ahonnan nehezebb kitörni. A program célja ezért az, hogy az általános iskolás diákok számára új lehetőségeket és pozitív mintákat mutasson. Az idei kampány időszakban eddig több mint 112 ezeren számolták át a lakásbiztosítási lehetőségeket, a Netrixnél új szerződést kötők 70%-a egyúttal biztosítót is váltott, közölte a biztosítás közvetítő. Adataik alapján a biztosítási kalkuláció iránti érdeklődés csak nem ugyanakkora, mint a 2025-ös kampányidőszakban. A Netrisken keresztül a legtöbb új biztosítást lakóingatlanra Budapesten és Pest vármegyében kötötték, de Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegyében is átlag feletti a figyelem. Az árak összességében alig változtak az egy évvel ezelőttihez képest. Lakásokra majdnem 3%-kal olcsóbban, átlagosan 21 ezer forintért lehet új biztosítást kötni, családi házakra viszont a tavalyihoz képest 3%-kal magasabb, évi 46 ezer forint az átlagdíj, írja a közlemény. A Netrisk elemzése szerint, akik új szerződést kötöttek, átlagosan csaknem 19 ezer forintot takarítottak meg. A lakásbiztosítást váltók 24%-a 40%-nál is többet spórolt. Újabb szakmai elismeréseket kapott a Mirehu, a Digital Marketing Fórum 2026 rendezvényén 11. alkalommal adták át a Város Marketing Gyémán díjakat, ahol a társaság munkáját idén 5 elismeréssel jutalmazták. Ladányi Rolandot, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Igen, az idén is egy újabb siker után vagyunk már. Marketing Gyémán díjat sikerült a Mirehunak nyernie. Ebben van Város Marketing Gyémán díj és Normál Marketing Gyémán díj, tehát két irányban is pályáztunk. A Város Marketing pályázataink voltak a sikeresebbek, tehát összesen 5 darab ilyen gyémántot szereztünk. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Ez az országban az egyik legrangosabb marketing elismerés, tehát hogy tényleg ez a csúcsa így a marketing versenyen, tehát ez egy nagyon nagy elismerés. A pályázataink fókuszában azért a legkiemelkedőbb múlt évi projektjeink voltak, ez mindig az előző évről szól értelemszerűen, tehát a múlt év kiemelkedő projektjeit vittük mi is, és hát ebből sikerült tényleg többbel is, leginkább a fókuszban az 5 díjból, azért 3 díj az a múlt évi európai hulladékcsökkentési hetes kampányunkhoz kötődik, ahhoz kapcsolódó akciók voltak olyan sikeresek, hogy Város Marketing díjat érdemeltek. Hát ez megint egy nagyon pozitív visszajelzés, és azt gondolom, hogyha egy picit ránézünk a projektekre, hogy mi is volt az, ami sikert hozott itt, akár a Planet V, ami egy gömb installációnk volt, egy régi gömbmászókából készítettünk egy kiállító termet, amivel jártuk a város, rengeteg emberhez el tudtunk jutni. Vagy ennek volt a másik verziója, ez a mobil showroom, amikor egy kis terautóból rendeztünk be egy kiállító termet, iskolákba mentünk be, tehát egy más réteget céloztunk meg, és a hulladékcsökkentési héten tudtunk menni és edukálni. Tehát egy egyedi volt. Tehát ilyen nyertes akciónk volt, van a talplatnyi hulladék podcastünk, és volt még egy programunk, ami minden évben megrendezésre kerül, ez pedig a makukáció.
Március 28-án kezdődik a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása az ország déli és keleti vármegyéiben. Az érintett térségekben a hatóság az immunizálással egyidőben ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vakcina tartalmú csalétkek szúrása kis repülőgépekről történik a déli és keleti vármegyék érintett területein. A lakott sűrűn beépített övezeteket a művelet nem érinti. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik majd a kirándulókat. Magyarországon a veszettség fő terjesztője a több mint 50 ezer egyedet számláló vörös róka. A betegség a vadon élő állatok mellett veszélyes a házi emlős állatokra és az emberre is, ezért a kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskáké pedig kifejezetten ajánlott, írja a közlemény. Nem drágult a tojás az előző évhez képest, húsvétra körülbelül a tavalyi áron vásárolható meg, ezt közölte az Agroinform. Elemzésük alapján a ketreces tartásmódból kikerülő tojás fogyasztói ára 90-95 forint, a mélyalmos 100-110 forint között alakulhat az ünnepi időszakban. A húsvéti keresletnek körülbelül a háromnegyedét fedezi a belföldi termelés, tehát behozatalra is szükség van ilyenkor. Európai szinten a tojás előállítás súlypontja a kontinens középső és keleti részére tolódott. Lengyelország valóságos nagyhatalommá vált az utóbbi 10 évben, fogalmaz az Agroinform. Mint írják, Magyarországon nem volt ilyen emelkedés, jelenleg 8-8,5 millió tojótyúk, évente csaknem 2,5 milliárd tojást ad, ám a termelés stabilizálódott és korszerűsödött, A belföldi állományok több mint 90%-át professzionális, 5000 főnél nagyobb gazdaságok tartják fenn.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és a emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Pannói Molnár István, zempléni főispán, országgyűlési képviselő 48-as honvédként szolgálta a hazát, majd rövid kitérő után folytatta a forradalom előtt megkezdett politikai pályafutását. Nagy formátumú ember volt, aki jól ítélte meg a vármegye helyzetét, s minden döntésével az itt élők boldogulását szolgálta. Sátoraja új helyen nyugszik, sírja a Nemzeti Sírkert része. Godzsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett.
Nézzük először a családjának a történetét, hiszen egy nagyon előkelő, nagyon ősi családból származik.
Több száz évre visszatekint Parnói Molnár István családjának nemessége. Zemplénben Parnón kaptak először nemesi címet, de a család aztán Temes megyében is egy külön ágat létrehozott, tehát az ország több pontját is beszőtték tulajdonképpen, és Parnói Molnár István a családjának talán legkiemelkedőbb alakja, aki 1825-ben született Parnón, ami Zemplén megyének a ma már elcsatolt részén található, és 1907-ben Sátoraja új helyen adta vissza lelkét a teremtőnek. Sok minden tisztséget betöltött, de leginkább zempléni főispánsága révén ismeretes. Pont a századfordulón volt főispán, ami az állami nagy beruházások időszaka volt, és majd látni is fogjuk, hogy mennyi mindent sikerült elérnie és kiharcolni a Zemplén számára.
Azért is lehet az ő neve sokat mondó, mert hogy 48-49-ben bizony neki is menekülni kellett, nem is akár kivel szökött Magyarországról.
Igen, 1847-ben állt a vármegye szolgálatába, mint tiszteletbeli aljegyző, azonban ez a közpálya megszakadt egy időre, pont a 48-49-es események miatt, ugyanis 48-ban elsőként állt be önkéntesnek, itt Sátoraja új helyen, és egészen honvéd századosi rangig jutott, szolgált Andrássy mellett is a seregben, és a világosi fegyverletétel után pedig tagja volt annak a fegyveres honvédcsapatnak, amely Kossuth Lajost Törökországba történt menekülésekor, mint egy hátvéd az Al-Dunáig követte. Egyes források szerint ő maga is eljutott Törökországba, csak a Honvágytól visszajött, más források szerint odáig nem, de az ország területén mindenképpen kívülment, ugye, mint egy hátvédcsapat tagja. De annyi tényleg biztos, hogy a Honvágy hazahajtotta ide Zemplénbe, Magyarországra, és miután hazajött, azon a császári seregbe besorozták, mint a legtöbb honvédet, közkatonának, ugye természetesen rangvesztéssel, és miután sikerült a seregből kikerülnie, utána Kelecsényi birtokára vonult vissza, és egy évtizedig visszavonultan élt, mindentől elvonulva.
De hát aztán a tetrekész emberek előbb-utóbb úgy is kibújnak a csigaházukból, és vele is ez történt, mert valahol érezte, hogy ő többre hivatott, mint egy birtokon ülni?
Egyrészt ő is érezte, hiszen hajtotta a tetvágy, a 47-ben megkezdett politikai karrier félbetörése, másrésztről pedig az emberek is úgy gondolták, hiszen az ő kortársai ekkor már a 60-as években különböző pozíciókat sikerült betölteniük, akik tudták, hogy Molnár Istvánban egy olyan társra tudnának találni, aki sokat tudna tenni ezért a vidékért, és ez 1860. decemberében terebesi főszolgabírónak megválasztották, azonban nem sokáig töltötte be ezt a tisztséget, hiszen 61 végén a provizórium újabb korszaka kezdődött meg, amikor ő úgy döntött, hogy ez az ő alkotmányos elgondolásával ellenkezik, és lemondott erről a tisztségéről, és egészen a kiegyezésig 1867-ig újra váratta magát a karrier folytatása, mikor viszont tényleg beindult minden, ugyanis vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz osztálytanácsossá nevezték ki, továbbá a Magyar Királyi Honvédséghez szabadságot állományú őrnaggyá nevezték ki, tehát két tisztséget is kapott egyből a kiegyezéskor, 73-ban pedig Honvédelmi Minisztériumhoz miniszteri tanácsossá léptették elő, és e minőségében a Lipótrend lovagkeresztjével is kitüntették, de már ezen időszak közepette, először 1869-ben országgyűlési képviselővé választották kormánypárti programmal, és kétszer választották meg, összesen 69-től 75-ig töltötte be ezt a tisztséget, aztán később összeférhetetlenségi törvényt hoztak, ugye, hogy sok tisztséget ne viseljen egy személy, és ezóta nem lett többé országgyűlési képviselő, viszont nem kell sokáig várni, hogy ismét egy még nagyobb rangot elnyerhessen, ugyanis 1882 és 1901 között ő Zemplén vármegyének a főispánja lett, ami egy hatalmas nagy tisztség volt, ugye a főispánok döntöttek mindenféle pénzügyi támogatásokról, beruházásokról, tulajdonképpen a kormánynak a legfőbb bizalmi emberei voltak a megyékben, és ebben a korszakban látszódni is fog majd Molnár István életén keresztül, hogy hiába voltak országgyűlési képviselői az adott területeknek, mégis a főispán volt ez, ami el tudta intézni akár a beruházásokat, akár a fejlesztéseket. Az országgyűlési képviselőnek korán sem volt akkora hatóköre, mint a főispánnak. Nagyon fontos, hogy amikor a főrendi házat újjászervezték 1885-ben, akkor azon kevesek egyike volt, akiket a király a főispáni korból egyből kinevezett örökös főrendi házi tagokká. Ugye két kamarás parlament volt a alsóház, ahová szavazattal juthattak be a képviselők a választásokon, és a főrendi ház, ahová kinevezéssel juthattak ki személyek, és ő a főispánok közül az egyik legelső volt, aki ráadásul örökös főrendi házi tagságot nyert el, tehát haláláig viselte ezt a tisztséget. És 1901-ben saját kérésére nyugalmazták, mint főispánt, ugyanis úgy érezte, hogy közel a 80. életévéhez már nincsen akkora ereje, és a nyugalmazásával egyszerre a Szent Istvánrend középkeresztjével is kitüntették.
Azért lehetett ő olyan nagy hatással Zemplén és Zemplénen belül Sátorai Újhely fejlődésére, mert hogy pontosan és tisztán látta azokat a problémákat, amelyek abban a korban adódtak, ami, ha belegondolunk, sokszor nagyon hasonlít a mostani korunkra. Gondolok itt a gazdasági problémákra, az elvándorlásra, hiszen akkor is mozogtak az emberek, és akkor is mindenki inkább az ország belseje felé igyekezett.
Igen, sajnos nagyon sok látlelete Zemplénnek a századfordulós korszakban és napjainkban, amivel is azt nézzük, egy újabb századfordulós korszak megegyezik, ugyanis egyik fő problémának már rögtön beiktatásakor az elvándorlást tekintette. Egyrészt az ország nyugati vagy belső fejlettebb területei felé, másrésztről pedig ugye a kivándorlást. Ekkor a korszakban rengetegen hagyták el Magyarországot, mentek az Egyesült Államokba, az új világba szerencsét próbálni, úgymond. Százezrek vándoroltak ki tulajdonképpen a századforduló Magyarországról, többnyire szlovák és magyar nemzetiségű emberek, de ruszinok, románok, szinte az ország minden nemzetiségéből hatalmas arányokba vándoroltak ki. Zárt kisetnikai tömböt tekintve egyébként talán a székelységnél volt az egyik legjelentősebb, amit nagyon kevesen tudnak, hogy ekkor rengeteg székely hagyta el az országot és ment nyugatra. És ugyanígy itt az északkeleti vármegyék is, Zemplén, Sáros és a szomszéd vármegyék voltak még a legérintettebbek, hiszen a legszegényebb vármegyékhez tartoztunk, mert a Bereg megyéből is rengetegen. Ahhoz képest, hogy egy egészen kicsi megyéről van szó, nagyon sokan elhagyták a megyét és a környéket, és ő úgy gondolta, hogy az egyik fő probléma ez, hiszen nem sokára már hiába tudnának munkahelyeket teremteni, hogyha nem maradnak dolgozó emberek, akik számára teremtenék. És emellett egy hatalmas tisztogatást hajtott végre, igen erős kézzel vette át a vármegyét elődjétől, először a községi és körjegyzők között csinált rendet, és a több mint 80 jegyzőből 23-at elbocsájtott, mert úgy látta, hogy nem a legmegfelelőbb személyek a pozícióra, továbbá két főszolgabírót is elmozdított a helyéről, és megerősítette a vármegye számvevőségét. Először egy alszámvevőt, majd még egy harmadik személyt, egy segédszámvevőt is munkába állított, illetve létrehozta a pozíciót, hiszen eddig a számvevő, főszámvevő egyedül dolgozott a vármegyébe, de úgy látta, olyan financiális problémák vannak a megyébe, hogy szükség van több személy munkájára is. Az anyagi segedelemre szorult lelkészekről, tanítókról és különböző egyéb foglalkozású személyekről felségadományokkal gondoskodott. Ez azért fontos, ugyanis ha bármilyen beruházásról beszélünk, ami egy korszakban megvalósul, vagy bármiről, akkor az lehet egy képviselő vagy egy ispán érdeme is, de nem feltétlenül. Viszont az ilyen felségadományok, azok már eleve természetüknél fogva csak a főispán tudja kijárni, saját közbenjárása és munkája eredménye lehet. Ez például egy olyan adalék, ami mindenképpen azt mutatja, hogy ő maga tett sokat, nem csak, hogy éppen az ő regnálása alatt fejlődött a környék, hanem ez sokban neki is köszönhető. Nagy arányú közúti építéseket is rendezett a vármegyében, hiszen az úthálózat igencsak leromlott volt ebben a korszakban már, főként a északi, ma már nem Magyarországhoz tartozó részeken, de a megye minden részén felújította az utakat, új közutakat épített, és ezek állami kézbevételét is elintézte, ami azért nagyon fontos, hogy az állami kézbelevő utaknak nem a vármegye finanszírozza a fenntartását, a javításokat, állagmegóvási munkátokat és egyebeket, hanem maga az állam. És ezáltal, hogy a Zemplén útjainak egy jelentős része állami fenntartásba került, így az azokra esetlegesen fordítandó pénz itt maradhatott a megyébe, és egyéb fejlesztésekre lehetett fordítani. És hogy milyen egyéb fejlesztések voltak? Például állami kőbányát telepített arcalra, amiből az Alföld nagy útmunkálatait finanszírozták, és ez azért is fontos, hogy ugye egy megyénken kívüli építkezéshez a bányát itt teremtette meg. Ezáltal még a más megyék fejlesztéseiből is tudott Zemplén hasznot húzni, illetőleg elintézte, hogy a tarcali bányából önköltségi áron kerüljenek a kövek a zempléni útépítésekre. Tehát igazából spórolt is, meg plusz keresett is még a másik megyék fejlesztésén is. Ő hozta Sátoraljóújhelybe a dohánygyárat, ami azóta is az egyik talán legmeghatározóbb gyára Sátoraljóújhelynek, de mindenképpen a legismertebb gyára, és az ő főispánsága alatt épült fel a Szerencsi cukorgyár is. Egyébként igen érdekes, hogy a korszakban volt, aki a szemére vetette, hogy még az is lehetett volna akár Sátoraljóújhelyen is, hiába ugye Szerencsis az ő megyéhez tartozott, de akkor miért nem a megyeközpontba Újhelybe hozta a cukorgyárat is. Hát igazából Ennek van prózai oka is, egyrészt, hogy nem csak új helyt kívánta fejleszteni, másrészt igazából, mikor volt a vita, hogy hova kerüljön a cukorgyár, mert egyébként új hely is szóba jött, akkor ő nagy betegen feküdt otthon, tehát még hogyha közbe akart volna járni, akkor sem nagyon tudott volna közbe járni új hely érdekében, de a lényeg, hogy a megyében épült meg az az ország egyik legnagyobb cukorgyára. Ezen kívül ugye az ő idején volt a hatalmas filoxéravész, ami kiirtotta a Tokajhegyaljai szőlővidék szőlőinek döntő többségét, több mint 90%-át, és az ő az Országos Filoxéra Bizottság tagja is volt. A szőlők újra telepítésében nagy érdemeket szerzett, nagyon sokat küzdött azért, hogy újra beinduljon a szőlőtermelés ezekből az Amerikából hozott oltványok segítségével, és tulajdonképpen neki köszönhető részben, hogy ma tudunk jó minőségű tokai borokat inni, jó minőségű hegyaljai borokat, hiszen a filoxéra után, hogyha nincs ilyen gyors és ügyes rendezés, akkor később az emberek, ha már átállnak valami más termelésre, biztos, hogy nem olyan könnyen, nem olyan nagy mértékben álltak volna vissza a szőlőtermelésre, mint a filoxéra járvány előtt.
Pannói Molnár István, zempléni főispán, országgyűlési képviselő 48-as honvédként szolgálta a hazát, majd rövid kitérő után folytatta a forradalom előtt megkezdett politikai pályafutását. Nagy formátumú ember volt, aki jól ítélte meg a vármegye helyzetét, s minden döntésével az itt élők boldogulását szolgálta. Sátoraja új helyen nyugszik, sírja a Nemzeti Sírkert része. Godzsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió március 12-i csütörtöki Svéd Asztal című műsora. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolata zárja az órát. Az előző műsorrész szerkesztő műsorvezetője Béli Katalin köszöni meg szíves figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét a Zsoltárok könyve 46. fejezetének 11. verséből hallgassuk meg. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. A hideg kiráz, amikor hallom, hogy valaki a mesterséges intelligenciával beszéli meg a megoldandó dolgait. Egyre többet hallom ezt keresztény emberektől is. Félre ne értse senki, nem vagyok technika ellenes. Azt azonban nagyon jól tudom, hogy az Isten lelke semmivel sem helyettesíthető. A megváltás nem megfizethető. A fenti igén keresztül elcsendesedésre és imádságra hív Urunk. Arra, hogy a két kezünket összetéve neki mondjuk el, ami bánt, ami feszít, amiből keressük a kiutat, hogy Szent Lelke által megmutathassa, hol a megoldás. Ehhez kétség kívül csendesség szükséges. Az Úrral való kapcsolat ápolása, ami részünkről idő, odafigyelés, lemondás. Egy olyan lelki út, amin nem lesznek rapid megoldások, gyors magyarázatok és hirtelen válaszok. Ennél sokkal több lesz. Az Isten áldó szeretete bontakozik ki. Olyan csodákban, amiket meg sem álmodhattunk volna. Mesterséges intelligencia. Lehet használni, de ne helyettesítsd vele az Urat. Csendesedj el, hogy megtudd, mi csodás az Isten lénye. A mai ige magyarázat a Mezőkovácsháza Nagybánhegyes gyülekezeteiben szolgáló Molnár Virág lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.